A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége Hollerung Gábor, karmester, a Budafogi Dohnányi Zenekar vezetője, de ha csak annyit mondtam volna, hogy Hollerung Gábor, akkor azt gondolom, hogy a hallgatók már pontosan tudják, hogy kiről van szó, hiszen több mint 34 éve vezeti a zenekart, és az énekkart is azt mondom, már 45 éve.
Így van.
És hát ugye ez a két nagy szerelem, de hát még van egy csomó. Hogy érzi, hogy bírja ezt, mert hogy ugye az apropó, ami miatt itt ülünk, azért talán ez lett volna a legelegánsabb, ha így kezdem, hogy boldog születésnapot így utólag is, hiszen betöltötte a 70. életévét. Szóval hogy bírja ezt a munkát, hogy folyamatosan zenekar, énekar, mindenféle fesztiválok és más, szóval, hogy ennyi munka fiatalon se kevés.
Nyilván, ha az ember évtizedek alatt megszokott egy munkarendet, feladatokat, akkor értelemszerűen ezeknek a mechanizmusához hozzászokik, és ha az ember olyan együttesekkel dolgozik együtt, amelynek tulajdonképpen a felnövekvésébe, gondolkodásmódjába, összetartozásába, emberi és zenei viszonyaiba hát meghatározó szerepet játszott, akkor ezek sokkal egyszerűbbek egyébként, mint vadidegen helyen tenni valamit, úgyhogy semmiképpen nem tűnik ez fárasztónak, és ugye egy olyan logikában, ahol az ember összefor emberekkel, ahol azért döntő mértékben a hivatásos életmunkájában is azért a szeretet, az egymás iránti szolidaritás a legfontosabb, akkor az ember nagyon sokat kap vissza, tehát igazság szerint azért egy pedagógusnak is, meg egy karmesternek is, megjegyzem, én egy olyan igazán egy tanárkarmester vagyok, elsősorban azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy megtanítsam minden generációt bizonyos dolgokra. Ha a balansz az nagyjából egyenértékű, mert amit beletettem, azt vissza is kapom, akár az ő ügyességük, akár a szeretetük, akár bármilyen emberek közötti mechanizmusokán, akkor azért ez tulajdonképpen semmiképpen nem tűnik eredendően fárasztónak vagy elviselhetetlennek.
Vagy talán hiányozna is.
Hát igen, egyébként nyilvánvalóan a munkának ez a fajta döntő mértékben felemelő és eredményes mi volt, az bizonyosan hiányozni fog. Ugye a világnak a megőrülése azért az viszont az embert picit fárasztja, főleg ugye számomra azért gyakorlatilag mind a két együttes, tehát nyilván az amatőr énekkar egy teljesen más mechanizmus, de hát a zenekar azért ez egy hatalmas falat, 120 alkalmazottal, közel 2 milliárdos éves költségvetéssel, és hát...
Ebből... És ez is az ön feladata, hát, hogy
igen,
a finanszírozást
én vagyok így van, igen. Miután én vagyok az ügyvezető is, és hát ami egyébként egy nagyon szerencsés pillanat volt az életemben, ez már közel 20 éve volt, amikor az önkormányzat egy sikertelen igazgató választás után alpolgármester úr beívott, és azt mondja, nem akarod te elvállalni ezt a dolgot. És én nem csak, hogy nem gondolkoztam rajta, hanem örömmel vállaltam el egyébként. Nyilván némi kis feltételrendszert és némi kis alkut ugye a dologhoz hozzárendeltünk, de én akkor már elég jól láttam azt, hogy a közvetlen állami irányítás sokkal nehezebbé teszi, különösen egy művészeti intézménynek a mechanizmusát, és egyébként ugye, ha csak a magyar a zenekarok történetét nézem meg, azért kevés kivételtől eltekintve az igazgató és a karmester vitájáról szól azért egy ilyen mechanizmus, és tulajdonképpen így magammal voltam kénytelen vitatkozni, magammal szembe kellett adott esetben mérlegelés után dolgokat eldönteni, és csak önmagamra haragudhattam, ha rosszul tettem.
Nem lehet mutogatni az igazgatóra, hogy hát ő nem intézi a pénzt.
Hát nem is feltétlenül mindig a pénz intézéséről van szó, arról van szó, hogy minden ilyen mechanizmus, egyébként különösen, nem menjünk az ilyen részletekbe bele, de ugye Magyarországon az éves finanszírozás és az évad mechanizmusok olyan ellentétben vannak egymással, hogy örökké vannak, hogy is mondjam, csak financiális hát megfontolások, de gyakorlatilag, ha az ember egymaga vezeti, akkor a rizikókat is önmaga vállalja. Ugye adott esetben, amikor az első számú vezetők, akik történetesen nem is mindig zenészek a zenekaroknál, vagyis nem is minden szempontból, hogy is mondjam, csak érdekeltek oly mértékben a történésekben, mint mondjuk a zenei vezető, ők sokkal kisebb felelősséget akarnak vállalni. És én rengeteg rizikót vállaltam az életemben, rengeteget, és tulajdonképpen tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy néhány kisebb, nagyobb pofont leszámítva azért ezek a dolgok eredményesek voltak, mert nagyon sok mindenbe tudtunk fejlődni. Szerencse is kell ehhez, de természetesen nagyon komoly munka, meg hát egyfajta tervezési képesség, és egyfajta a fejünkbe ott kell lenni azért. Részben éppen a számla adatainknak, hogy éppen hogy állunk, től kezdve közben a várható költségek, az elmúlt költségek, a ki nem fizetett költségek, és így tovább, és így tovább.
Ez egyébként nagyon érdekes, ne haragudjon ön szavába valók, csak az jutott eszembe, hogy talán ön mondta egyszer valamikor, hogy nagyon nagy baj, hogy nem zenélnek eleget a fiatalok, hogy nem nagyon foglalkoznak a zenével, mert a zene egyébként más egyéb képességeiket is kiemelni, most nem biztos, hogy szó szerint idéztem, de hogy ez jót tenni a matematikának, a nyelvtanulásnak és mindennek, hogyha mindenki zenélne valamilyen szinten legalább egy kicsit, és miközben mesélt itt arról, hogy intézi a számlákat és egyéb dolgokkal van elfoglalva, tulajdonképpen önnek akkor a szakmája az egy nagy segítség ebben, hiszen mint karmester amúgy is át kell látni a partitúrát, itt meg át kell látni ezt a bonyolult rendszert, hogy működjön. Tehát nagyjából az ugyanaz, nem?
Hát a számlákkal azért nem foglalkozom, tehát sőt, ugye van másik
alá. Én nem is a számlákra feltétlenül.
Nagyon sok mindenre nem foglalkozom, ugye kitűnő csapat van mögöttem. Nyilván én elsősorban perspektívikus és dolgokról beszélek, és hát bizonyos trendekről kell dönteni, bizonyos mechanizmusokról kell dönteni. Az igaz egyébként, hogy a fiatalok életében nagyon fontos lenne a zene, és egyébként nem biztos, a fiatalok nagy része szereti a zenét, csak nem feltétlenül azt a zenét, amit mi szeretnénk, hogy szeressen, és ugye a konfliktus elsősorban itt van, hogy a komoly zenei világ kezdett bezárkózni egy elefántcsontoronyba, mi felvilágosítani akarjuk a ifjúságot, hogy nem ezt, hanem azt, ennek viszont semmi esélye nincsen erre, ráadásul nem jó eszközökkel csináljuk, tehát ez az aufklerizmus, ez már a Kádár rendszerben sem működött annak idején, pedig akkor ennek óriási intézményes rendszere volt, hogy minden munkásszállóba is kellett kultúrát vinni, és mindenhova, ahol egyébként szegények pokolba kívánták az ilyen dolgokat, vagy ugye az aufklerizmussal, ugye ezzel a felvilágosító mechanizmusokkal azt értük elő, hogy a fiatalok az jól elvitték a Hamletra, vagy a nem tudom én, a Lír királyra, vagy valamire, és szerencsétlenek azt hitték, hogy ők a hülyék, hogy nem értik, holott nekik azt nem kell érteni, főleg nem kell érteni, ha nincs meg hozzá rengeteg minden információ, rengeteg minden élmény, ami egy ilyen helyzetben őket valóban az élményszerzéshez segíti, és ezek kontraproduktív dolgok voltak. Ugye ezt időről időre mindig megpróbálják, a rendszerváltás után is voltak aufklerista kultúrpolitikusok, akik úgy érezték, hogy ki kell menni a minden vasárnap a templom elé, és ott muzsikálni kell, és meg kell lepni az embereket ezzel. Ezek nem produktív dolgok. Azok a produktív dolgok, hogyha mondjuk például a fiatalokról beszélünk, akkor az ő általuk preferált közízlést azt nem lehet leszólni. Nem lehet azt mondani, hogy szégyed magad, fiam, vagy hülye vagy fiam, hogy ilyeneket játszol, vagy ilyeneket hallgatsz, hanem ezt a közízlést, ezt meg kell értenünk, nekünk komoly zenészeknek, meg ez nem olyan nehéz, mint amennyire sokan úgy csinálnak, mint hogyha ez maga az ördöggel való paktálás lenne, hogy a közízléshez viszonyt alakítunk ki, és meg lehet találni azt a mechanizmust, amely az ő közízlésének akár az eszközrendszerét, akár a tartalmát valami módon fölismeri abban, amit mondjuk egy általunk csinált koncerten kap. Nekünk ez a filozófiánk, ez a mechanizmusunk, és ezért mai napig kiátkozottak vagyunk azért nagyobb bölcsek fejében, mert hiszen a kultúra, a magas kultúra az önmagát fogja reprodukálni, és minden újabb generációnak ugyanúgy fog hatni, csak az a baj, hogy ez nem igaz már.
Tulajdonképpen most már jó beelőzte, de nagyon örülök neki, mert hogy én ide akartam valahogy kiukadni, hogy tényleg a Dohnányi zenekart mindenhol megtalálni. Tehát, hogyha bármiféle olyan népszerű zenei esemény van, akár világhírű vagy nagy sikerű filmeknek az egyébként kiváló zenéit kell megszólaltatni, hát ott a Dohnányi zenekar. Hogyha nem tudom, rock zenekarok mellett ott a Dohnányi zenekar. Tehát ebből jön ez, ebből a tanári attitűdből, hogy hát akkor legyünk ott, csináljuk meg, és ha jól érzi magát az adott néző ebben a produkcióban, akkor talán elkezd érdeklődni a komoly zene iránt is.
Hát vagy közelíteni fog egyébként. Ez így van. A dolog lényeg egyébként a mi szempontunkból az, hogy nekem az a szerencsém volt, hogy amikor elkezdtem csinálni a Budafoki Doktányi Zenekart, és azért egy, még én is fiatal voltam, hiszen itt most 40 éves távlatokban beszélünk, ők meg aztán végképp fiatalok voltak, 10-20 évesek. Ezek a gyerekek, ezek hozták magukkal a rock, a jazz, a cigány zene, ugye az egy nagyon fontos dolog egyébként, és a mi zenekarunkban is jó pár roma van, és ezek a magyar kultúrának egy nagyon fontos része, csak ezt se érti egyébként a kultúrpolitika adott pillanatban. Akármilyen stílus, egyébként messze nem a filmzenével kezdtük, mert ez sokkal későbbi. Természetes volt, hogy a fiatalok javasoltak dolgokat, hogy ez milyen jó, az milyen jó, és így tovább, és így tovább. Ebből alakult ki egy zenekar, amely gyakorlatilag mindent képes játszani. Azért, ami
ez egy óriási dolog.
Ez egy óriási dolog, és ez egyébként nem tudom, akkor alakult ki, amikor mi már filmzenéket, meg egyebek meg jazz-t, meg egyebeket játszottunk, hanem amikor Sting egy nagyon híres pillanat volt az életünkben 2011-ben, egy turnén vett részt Európába, és mindenhol helyi zenekarral kívánt játszani, ugye az ő menedzsereik felkeresték a leghíresebb magyar zenekart, ő azt mondta, hogy ő nem játszik ilyeneket, megjegyzem, nem is tudna ilyet játszani, tehát helyesen válaszolták azt, hogy ők ezt nem, mert a muzsikusok mai napig nem ebben a stílusban léteznek, most persze azért ez változott az elmúlt időszakban, és ez így kerültünk mi a képben, akik tudunk olyat játszani, hogy a Sting-el egy próbálól meg lehetett csinálni a koncertet, mert a zenekar tudta, hogy mit kell csinálni, és az, ami a kottában van, azt hogy kell olvasni, és hogy kell játszani, mert teljesen másképpen van leírva egy swingtől kezdve rengeteg minden, mint egy klasszikus zenei anyagban. A bonyolult ritmusokat olyan szólamok is tudják játszani, akik ezek klasszikus zenekarokban nem nagyon predesztináltak erre, és így alakult ki, hogy mi természetes módon viszonyulunk minden műfajhoz, amit csinálunk, és természetesen visszanyúlunk minden olyan kéréshez, ami velünk kapcsolatban fölmerül. Legtöbbször már nem is azt mondják, hogy ezt szeretnénk, vagy azt szeretnénk, nagyon sokat hívnak. Most például pontosan augusztus 31-én éppen Dunaharasztiba csináltunk egy koncertet, ahol azt kértek tőlük, hogy legyen egy nyár búcsúztató hangverseny. Nyilván ezen nem Brahms szimfóniákat adtunk elő, hanem csináltunk egy műsort, amiben tánc volt, énekes volt Tóth Vera, az egyik legjobb magyar pop énekes, vagy nem is tudom, minden műfajban zseniálisan alázatos, fantasztikus a hangja, és egy nagyszerű partner, rengeteget dolgoztunk már együtt. Csináltunk egy koncertet, ebben azért rengeteg minden volt, tehát nem csak subidubi volt, ha szabad így mondani. A közönség megtombolt az örömtől, és hát nyilván voltak benne régi filmslágerektől kezdve, tangók és egyebek, mert hiszen nagyon sok műfaj volt, de volt benne Brahms magyar tánc is, tehát minden, ami a közönség számára egy ilyen helyzetben valóban egyfajta relax, egyfajta öröm, egyfajta könnyedség, és hát ezek a koncertjeinket egyáltalán nem szégyeljük, mert ha a közönséget nem szolgáljuk ki szimfonikus zenével, amelyet sokkal jobban ragaszkodnak az emberek, mint mondjuk egy kamara műsor iránt, mert más a hangzás élmény, ugye csak zárójelben mondom, a legfiatalabb korosztály számára elkezdtük a Gamer szimfonit, ugye ami a videójátékok zenei.
Erről akartam is külön kérdezni, hogy ez hogy indult ez a dolog, de akkor most fel is teszem ezt a kérdést, mert erre készültem, hogy ezt megkérdezem, hogy persze ismerve a zenek, ha csak az ember felületesen ismeri a Doknányi zenekar repertoárját, hát ott tényleg minden van átodzettik, de valóban oda belefér az, hogy játék, de hogy ezek a játékok egyébként akkor ezek szerint zeneileg jelentenek olyan minőséget, amit érdemes szimfonikusokra tenni?
Hát egy része már eleve szimfonikusokra íródott, nagyon nagy a fejlődés egyébként ebből. Ugye mi az első Gamer koncertünkön csináltunk olyat, hogy az ilyen eredeti komputer hangokból indult el a téma, és utána eljátszottuk adott esetben a zenét, ugye egy Tetris, vagy ugye az egy mi, ilyen hangon volt. Ezek a dolgokat érdemes átírni, például a Tetrisből Szűcsapor kollégám csinált egy zseniális darabot, amivel szétverték az arénát egyébként. A fiatalok pedig azért az abszolút este virtigli komoly zenének számítható, mert hiszen az csak egy témát használ. használt föl, de ahogy használta, ez egy szimfonikus alkotás volt. Abszolút lehet a gamer zenéből is. Ma már egyébként a világon ezt annyi helyen csinálják. Egyébként csak, hogy világos legyen, semmit nem találtunk fel. Csak figyeltük a trendeket, figyeltük az emberek viszonyát, figyeljük azt, hogy mi divatos külföldön. Én még a rendszerváltás előtt elkezdtem figyelni, mi történik Amerikában, ahol minden szimfonikus zenekarnak van egy úgynevezett pop formációja, ami semmi más, mint ugyanaz a zenekar, amelyik előzően a Brahmsot, vagy Stravinskyt, vagy akárkit játszik, harmadnap pedig egy másik karmesterrel populáris zenét játszik, amely nagy része szimfonikus repertoár, és Amerikában óriási repertoár született, ha úgy tetszik, azért egy értékes szimfonikus repertoár, ami nem rock, nem pop, hanem a kettőnek egy nagyon sajátos keveréke, és erre szakosodott zeneszerzők tömege volt és van Amerikában. Tehát figyeljük a trendeket, és ugye azért én akár csak a televízió komoly zenei adóján látom a Dán Rádiónak a gamer koncertjét, amely hát semmi más, mint az, hogy játszanak ugyanilyen zenét, mint ahogy mi filmzenéket játszunk, kis fénnyel, ezzel, azzal, amazzal. Ugye mi ebből csináltunk egy új produkciót, amely azt látjuk, hogy a fiatal generációnak az inger küszöbe magasabban van, mint a miénk, tehát kell látvány, kell videó, és kell mozgás is. Tehát a mi koncertjeinken mindig van tánc, és mindig van egy nagyon igényes, hatalmas vizuális effektek, és hát egy nagyon erős vizuál, ami ott van a színpadon. És ugye az első gamer koncert után nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy a fiataloknak a legnagyobb élménye az volt, hogy ezeket szimfonikus zenekaron hallhatták, ami teljesen másképpen szól, mint a legtöbb játékban, bár azért most már vannak, ahol eredetileg szimfonikus zenét, vagy hát szimfonikus zenét ma már olyan magas színvonalon lehet ugye komputeren utánozni, hogy mi se vesszük észre, hogy ez nem élő szimfonikus zenekar. És például a fiatalok egy része láthatóan élvezte azt, hogy mert hiszen a gamer játék egyébként egy nagyon sajátos, az emberek így kicsit beszűkülnek egy-két játékba, a többi nem érdekli őket, mindenféle szavazásokat tartottunk, hogy hát semmire nem mentünk, mert mindenki azt mondja, hogy csak ezt, vagy csak ezt, vagy csak amazt, de összességében az emberek élvezik, és élvezik a feldolgozásokat, és élvezik azt a hangzást, amit azért a fejhallgatón a játékból sose hallhatnak, és sose kapnak meg.
Na most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Hollerung Gábor karmesterrel, a Budafoki Dohnányi Zenekar vezetőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a hét vendége.